Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, mondom, mi lesz ma. Itt van Csizmadia Tibor rendező, és Cserna Antal színész, és készülnek a Pince Színházban egy december 13-ai bemutatóra. Az az izgalmas címe van, hogy mit mászkálsz mesztelenül, és van benne egy ilyen politikai pikantéria, mert hát úgy olvastam, hogy a tetejében egy képviselőnek a felesége az, aki valószínűleg mászkál mesztelenül. Na, erről majd még beszélünk, és akkor utána jön a kritikai rovatom. Ott beszélek két évfordulóról, Görgei Gábor lenne 95 éves, és Bubik István 20 éve halt meg. Utána beszélek az új Turandot előadásról, az operas. Utána beszélek az új Turandot előadásról, az operaházi bemutatóról, majd John Malkovichról, aki itt játszott a Magyar Zene Házában, és a Madách Színház pedig tartott egy 20 éves jubileumi örömkoncertet, nem is egyet, mert többször adták. No, akkor ez a mit mászkálsz. Én kerestem a szerzőt, és valahogy nincs kiírva sehol. Az véletlen, de annyit olvastam, hogy hát több mint 100 éves, és a darab is hú, de nagyon aktuális még mindig.
Egy előzetes szövegben benne van az, hogy Fedó a,
ja, Fedó.
A szerző, de lehet, hogy azért került el a figyelmedet, mert tulajdonképpen ez egy erősen átdolgozott változat, amit Kenderesi Attilával én
csináltam. Nem, nincs mindenütt kiírva, igen.
És hát mi most ezt próbáljuk, és hát még a próbán is bele-bele kerülnek szófordulatok, de igyekszünk hűek lenni a klasszikus szerzőhöz, már csak azért is, mert valóban, ahogy mondtad a bevezetőben, egy politikus, tehát egy képviselő, a felesége, egy polgármester, egy újságíró, és egy bevándorló a szereplő, szereplői csapat, és hát ezek között így, ahogy felsoroljuk, hát miről másról lehet szó, mint a mai magyar valóságról, amit természetesen 100 évvel ezelőtt írt meg a szerző.
Franciaországban.
És a Cserna Tóni pedig a polgármester.
Igen.
A magyar vagy a francia polgármester?
Hát szerintem a polgármester, és mindenki mögé fogja tudni gondolni. Igen, hogy és pont azért...
Kellően korrupt vagy?
Itt nem arról van szó, hogy a polgármester korrupt, vagy a képviselő, hanem magukról, ezekről a játszmákról szól a dolog, az
de
egész történet.
Játszmákról?
Hát tulajdonképpen a politikai játszmákról, az egymás kóstolgatásáról, az álszentségről, hogy mi az, amit próbálunk elfedni a világ elől, de közben más csinálunk, amit mondunk, ugye, és tulajdonképpen, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor minden karakter felismerhető a mai magyar valóságban is, és minden karakternek megvannak a maga igazsága, hogy ő miért olyan, illetve látjuk, hogy milyen érdekből viselkedik úgy, és a végén van egy fordulat.
Nagyon nézik. Hogy győz a mesztelen igazság. Most ugye a Fedónál azt szoktuk meg, hogy mindenki meg akar csalni mindenkit, aztán próbálkoznak, és a végére olyan nagyon összesen jön, és úgy visszaáll az eredeti világrend. Itt akkor, ha jól sejtem, nem egészen erről van szó.
Nem, arról van szó, hogy a központi problémája az erkölcs. Hogy lehet erkölcsösen viselkedni? Erkölcsösen akar viselkedni a képviselő, de hát a felesége ennél sokkal szabadabb.
Mit csinál a felesége?
Hát például mászkál mesztelenül.
Hol? Tehát, lakásban vagy?
A lakásban,
vagy
de azért
is.
közönség előtt, tehát a polgármester jelenlétében, az újságíró jelenlétében, a bevándorló jelenlétében, mert ő ezt tartja természetesnek, de hát a képviselőnek pedig kell tartania magát azokhoz, amit a párt képvisel, és aztán hát pont így kerül csapdába, mert hát bort, hogy van, vizet prédikál és bort iszik.
Aha. Na jó, és akkor mászkál ott a feleség, és valami megcsalásra is készül az érezése.
Nem.
Csak mutogatja magát, kész,
nincs
ennyi.
Benne. Hát talán nem ennyi, mert azért ennek megvannak a maga árnyalatai, de nem akarom az egész történetet elmesélni, már csak azért se, mert ez egy, hát, hogy mondjam neked, a bonyodalom az nem a megcsalás körül van, hanem abba, hogy ki mit gondol az erkölcsről.
És mit?
Hát azt, hogy kell élni, várj, hogy mondjam ezt, mert ez egy jogos kérdés, hogy és mit gondol az erkölcsről. Hát mit gondol a jelenlegi kormányzó pártunk az erkölcsről? Hát valamit gondol, aztán esetleg más látszik egymás után a különböző botrányokban. Tehát ez egy napi tapasztalat az, hogy nem egészen úgy van.
Vagy netán a gondolás és a gyakorlat az nem.
Hát tökéletesen
az ugye nem igaz. Tehát nem biztos, hogy azt gondolja, amit hirdet. Tehát az eltérhet a kettő egymástól.
Meg hogy üzlet van amögött, amit erkölcsi követelményként úgymond a képviselő testület megszavaz, mert tehát a konkrétum a darabból, hogy ugye megszavaznak egy törvényt, hogy az utcalányok nem fogadhatnak az utcán vendégeket, és akkor ez hüde erkölcsös cselekedet a parlamenttől, csak kiderül, hogy előtte bizonyos üzleti körök megvásárolták azokat a mulatókat, ahol fogadhatják a kuncsaftokat a hölgyek. Tehát, hogy minden mögött ott van a...
Közpénzből?
Igen. Tehát, hogy ott van minden mögött az, hogy ugye, amit Lenin elvtárs is mondott, hogy az erkölcs az, ha valaki mellettünk van.
Hogy
ez sok felől meg lehet világítani, és tulajdonképpen ezt is járja körbe a darab egy kicsit, meg azt, hogy egy másik oldalhoz tartozó ember hogyan tud kérni, tehát kvázi az én karakterem, a polgármester, ő kérni szeretne a város érdekében valamit a képviselőtől, aki a Kerekes Józsi Pumi, és hogy hogyan próbálja megtalálni a politikai ellenféllel a hangot, úgyhogy közben le is nézi, de közben mind a ketten egy kicsit egymást, tehát hogy szerintem nagyon sok szemszögből vannak megvilágítva ezek a folyamatok, úgymond, amik a politikában zajlanak.
Uh-huh. Csizi, miért ezt választotta? Tehát annyi födó darab, ha már födó, hát nem is tudom hány van, lehet, hogy te tudod. Hát 60 legalább van,
hogyne,
szerintem.
Hogyne. Ez azért egyrészt nem játszott Magyarországon, vagy nagyon ritkán jelent meg még régen a 60-as években, illetve tudok egy újvidéki előadásról. Másrészt a Pince Színház azért a kamara jellegű darabokat preferálja, néhány szereplős, itt 5 szereplő van, ahogy felsoroltam az előbb, viszont olyan szórakoztató darabot kerestünk, ami hát engem az érdekel, ami a mai magyar valóságra valamilyen módon reagál. Ez pedig erősen reagál, ahogy itt az előbb a Tóni is elmondta.
Ugye hát te rendeztél Székely Csaba darabokat, sőt te vagy az egyetlen, aki a Bánya trilógiát.
Igen, azt hiszem, az továbbra is megy mindegyik.
Az is abszolút a mostani valóság.
Hogyne, nagyon sok rokonságot is mutat.
Tényleg?
Sok mindenben, igen. Sőt,
és pedig?
Sőt, szófordulatokban. és hogy hát az egyes kisebb konfliktusok, de itt most hadd ne tegyek egy ilyen, hogy mondjam, ilyen irodalmi összehasonlítást.
Jó, mondjuk el a színészeket, ugye van Bozó Andrea.
Ő a feleség, Kerekes József a képviselő, ugye Cserna Antal a polgármester, Samudovszki Adriána bevándorló, és Kölesi Sándor az újságíró.
Az újságíró. Na, hát szép kis társaság lehet. Jó. Egybe megy, azt olvastam, és sokat lehet röhögni.
Hát és szeretnénk legalábbis,
és hogy... És nagyon jó a plakát, és azt már láttuk, még nincs kint. Majd fogják látni az érdeklődők.
Na, jó. Jó. Na, akkor egy kicsit rólatok, jó?
Mi van rólunk beszélni való? Semmi.
Semmi. Az ég egyet a világon. Semmi. Hát Csizi rólad például az, hogy ugye sokáig igazgattál, aztán jó ideje azt mondod, hogy igazgassanak a fiatalok, te inkább átadod, de azért mégis eljöttél a színművészetivel, tehát akkor hogy van ez most?
Hát pontosan te, ahogy mondtad ezt a dolgot, amikor ez a hát alapítványi átalakítás volt a színművészetén, akkor nekem úgy éreztem, hogy fölösleges már ott lennem, és valóban az osztályom is egy bábrendező osztály, akik mostanában nagyon jól és ügyesen szerepelnek a bábszínházi életben, itt a Fodor Orsolyától kezdve a Cseri Hannáig. Szóval befejeződött az a munka.
De várjál, te akkor ők már 5 évesek voltak, vagy nem? Te hamarabb jöttél.
Negyedévesek voltak, és akkor egy évig még úgy megcsináltuk, de tulajdonképpen ők külföldön kaptak diplomát aztán, mert ők is kiléptek a rendszerből.
Aha.
És hát utána én egy kicsit úgy hátrébb léptem a színházból. Ez egy számomra is eléggé ritka alkalom, hogy még rendezek, de...
De miért lépte hátrébb?
Miért ne?
Jó. Hát szóval... figyelj, mert te voltál azért a színházi társaságnak is az elnöke, tehát az ember azt gondolná, hogy akkor te most figyelemmel kíséred, ha már nem is vagy elnök, hogy na, mi van, megvan a véleményed, akár mondod is, stb., nem?
Hát véleményem van, egy tökéletesen zavaros színházi értékrend van, hála a most fennálló rendszernek, a színház csak leképezi azt, amit én az országban látok.
Jó, tehát, de mi ez? Tehát mi van most akkor szerinted a színházakban? Hát, jó.
A színházakban? Valahogy nekem az az emlékem a színházról, vagy az az alapélményem, hogy függetlenül a kitüntetésektől van valamiféle belső értékrend. Kiket gondolunk fontosabbnak, kit kevésbé fontosnak, ki van jó helyzetben, ki van kevésbé jó helyzetben, ki tehetséges, ki kevésbé tehetséges. Ez most tökéletesen összezavarodott. Azt látom, ha így megkérdezel, és most így, hogy mondjam, kiboríthatom, hogy azt látom, hogy a legtöbb igazgató nem ért hozzá, nem tudja, hogy mit csinál, a politika emelte oda, hova emeli, nincs semmiféle kontrolljuk, kétségbejtő a helyzet, és ez azért kétségbejtő, mert a fiatalok, a most pályára kerülő fiatalok egy ilyen kétségbeesett helyzetre esnek bele, és tűnnek el. Régebben is voltak problémák, de ekkora problémák nem voltak. Én azt gondolom, hogy egy színházvezetőnek például színészeket fel kéne építenie folyamatos szerepekkel, szerepeken keresztül, olyan partnerekkel kell együtt játszani, akiktől tanulni lehet, idősebb kollégák. Ezt tökéletesen zavarosnak látom, és emiatt nagyon sokszor nincs is kedvem előadásokat megnézni.
Aha, de te tulajdonképpen miért hagyta, ugye Egerben, hát te ott voltál két ciklusban, azt nagyon szerette a szakma és a közönség is, azt miért hagytad? Miért hagytad ott?
Mert két ciklusnál többet nem szabad egy színházigazgatónak megcsinálni.
Mert?
Hát mert. Azért, mert önismétlésekbe megy, rutinszerűvé válik, abba marad a küzdés, az a fajta művészi küzdés, nem a politikával vagy a fenntartóval, abba marad egy olyan küzdés, ami a művészetért folyik, azért, hogy a közönség minél többet, minél jobb minőségű előadásokat kapjon, ne a közhelyeket lássa, ne a gatyaletolás legyen, miközben a szórakoztatásnak jelen kell lenni egy színház életében, és én nagyon szerettem azért vidéken dolgozni, mert sokszínű lehetett egy vidéki színház, tehát, hogy az operettől az experimentális előadás sokig minden megfordul, szóval minden megtörténhetett egy vidéki színházban.
De végül is hát a Budapesti Kamaraszínházban is, ahol művészeti vezető voltál, ott is volt zenés ugyanúgy, mint...
Hogyne, az egy vidéki színház volt Pesten.
Igen? Ezt a József Attilára szokták mondani.
De az igazi azért a kamaraszínház volt, és nem véletlen experimentális túlsúllyal. De hát azért a Kálvária téren ott nagyon izgalmas, közönségbarát előadások jöttek létre.
Hát ez így van, de ott is azt mondtad, hogy végül is hát az igazgatónak nem élvezted 100%-ig a koncepciód, a bizalmát, és tulajdonképpen azért lett igazgató, mert hogy úgy érezted, hogy ahhoz, hogy meg tud csinálni, amit akarsz, ahhoz annak kell lenni, holott oly nagyon nem akartál.
Igen, és ehhez mit fűzzek hozzá?
Hát azt, hogy végül is akkor szabadúszóként jobb.
Most mindenképpen jó nekem, olyan szempontból, hogy egy kicsit a vezetői feladatok nincsenek rajtam. Hát éppen elég feladatot jelent egy rendezés, de nem akarok orba-szájba rendezni. Tehát én nekem ez az előadás, ami most készül, ez tökéletesen megfelel a mostani állapotomnak.
Na, akkor Cserna Antal, hát te is viszonylag nagyon hamar eljöttél a Vígből.
Hát és... aránylag hamar, hát... így 9 évet, illetve 11-et voltam ott a színével.
Igen, de hogy tulajdonképpen... lényegében azért szabadúszol most már.
Hát azóta gyakorlatilag, csak még egy fél mondatra csatlakoznék a Csizihez, hogy nekem az, tehát hogy nekem ez tök jó, mert mi nagyon régóta ismerjük egymást ilyen futólag, de hogy nem dolgoztunk még így együtt, tehát múltkor talán rádióztunk még egyszer, meg most ilyen rádiókabaré, meg most, de hogy ő is szerintem egy ilyen örök fiatal, és ez amit tehát hogy fiatal a Csizinek a lelke, és amit elmondott, hogy már a vezetői feladatok már nem, tehát az szerintem rengeteg kreatív, tehát a kreatív energia, a kreativitástól veszel rengeteg energiát, amikor valakinek az életének a nagy részét az ilyen feladatok is ki kell, hogy töltsék, és mivel, hogy ő is nagyon sok mindent csinált, most már olyan dolgokat akar csinálni, amiben jól érzi magát, és nincs, és szóval, hogy nekem például ezért tök jó most ez, mert az Andival dolgoztunk, a Pubival 1000 éve ismerjük egymást, de száz éve nem dolgoztunk, és hogy ez egy ilyen friss dolog, ami arról szól, hogy keresünk valamit, kíváncsiak vagyunk az anyagra, kíváncsiak vagyunk a másikra, és kíváncsiak vagyunk magunkra, mert amit a Csizi mondott, hogy nem szabad, vagy hogy jó esetben nincs két időszaknál több egy vezetőbe, abban szerintem az is benne van, hogy a múltkor ezt megkérdezte tőlem valaki egy riportba, hogy én miért mondtam azt, nem tudom hány évvel ezelőtt, valahol, vagy ez le volt írva, nem tudom, hogy én 87-ben végeztem, és én azóta fiatal színész vagyok. Én azért írt, ja nem, ez a zenekari, a harmadik figyelmeztetésnek van a honlapján, és mondtam,
ez hogy ugye azért, a színész zenekar.
Igen, hogy azért, mert én akkor, amikor Nemzeti Stúdiós voltam 81-ben, akkor nekem volt egy olyan élményem, hogy ott voltam a legendák között, és nem mindenki természetesen, de egy jó pár embernél azt éreztem, hogy egyszerűen ki vannak égve, hogy nincs ott a lelkük a színpadon, hanem beszélő gépek hangsúlyoznak nagyon jól, bejönnek, és gyakorlatilag a saját maguk által felépített ikonságukat ismétlik.
Ugye erre mondták régen, én kicsit pejoratívan, hogy a Kossuth Díjas színész, tehát hogy aki már belemerevedett a
belemerevedett a saját szobra talapzatába, és hogy szerintem ezért jó, hogyha valaki mindig kíváncsi magára, meg hogy megpróbálja megteremteni azokat a körülményeket, hogy úgy jó érzéssel tudja még ezt csinálni. Tehát amit mondott ugye a Csizi, hogy belebonyolódik az ember önismétlésekben, nem tudom. De nekem például, amikor eljöttem a Vígbe, többek között ez volt az egyik, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy abban a közegben én már kívülről hallom a hangomat, tehát hogy nem, tehát hogy úgy, és nem tudtam pontosan megfogalmazni, csak volt bennem egy ilyen feszültség, hogy tehát csináltam én máshol is dolgokat, meg csináltunk együtt is csapatot, meg nem tudom, de hogy valamitől mégis azt éreztem, hogy az a közeg, az az intézmény, rendszer, az engem valahogy megfoly, tehát hogy egyszerűen elveszi az energiáimat.
És amikor feleséget Szalai Krisztával csináltátok ezt jó magyarosan kell mondani, hogy komédi franc.
Az jó volt, mert az egy örömjáték volt, mert az arról szólt, hogy fiatal színészek a kijátszatlanságunkba, mert hogy rengeteg ugye energia volt bennünk, meg ugye nem olyan terheket kaptunk, amiket szerettünk volna, vagy mindegy, hát mindig sokkal többet szeretne az ember ugye fiatal korában, és akkor mi azt mondtuk, hogy akkor mi összeállunk, és mi örömből játszunk azért, hogy emeljük egymást is, meg hogy a közönségünket, vagy hát akik megtisztelnek ugye bennünket, én nem szeretem ezt a szót, hogy közönség, inkább azt szeretem, hogy partnerek, tehát hogy élményt tudjunk nyújtani úgy, hogy közben mi is élményt nyújtsunk egymásnak a kereséssel, ahogy keressük, hogy ezt hogyan fejezzük ki, és szerintem a mostani, tehát ennél a Födő darabnál is ezt érzem, hogy tök jó ezen az anyagon gyúrkózni,
gyűrkézni. Az változtatod bármit a színészi mentalitásodon, vagy rajtad, hogy ugye volt ez a baleset.
Igen.
És a mostani balesetek miatt te tulajdonképpen középpontba kerültél, mert mindenki megkérdezett, hogy igen, na most akkor hogy van.
Hát nekem volt a legkevesebb túlélési esély.
Igen, ezt szoktad mondani, mert ugye 6 méterről.
Hát nem, az 17 volt, 17? És akkor onnan még föl 10-re, meg
jaj, vissza is pattantál?
Hát nem, hát eleve ilyen 17 méterről indultam egy olyan 30 métert, így át a nézőtérfőt, ott megérkeztem olyan 5 méterre, onnan még fölfelé csapódtam, és onnan fejjel le be a színpadra. De hát ugye Pintér Tamás oroszlánnak köszönhetően mi lovagoltunk, még tanultunk lóról esni, meg csináltam több mindent. Tehát
hogy megtanultál esni,
meg
és az állítólag eszedbe is jutott.
Igen, és ez volt a csoda, hogy annyira jelen voltam. Tehát azért mondom, hogy a lélek jelenlét, ami valahol hát a színpadon is nagyon fontos, nem csak egy ilyen helyzetben, hanem egyáltalán, hogy ott legyen az ember lelke. Most visszatérve arra, hogy én miért mondtam azt, hogy én fiatal színész akarok lenni, mert én mindig megkérdőjelezem magam, tehát én sose állok hozzá úgy semmihez, hogy én ezt már tudom, mert én már csináltam ilyet, vagy én tudom, hogy ezt hogy kell. Tehát mindig ezer kérdésem van, és én nagyon buta kérdéseket szoktam feltenni valószínűleg a magam számára is, meg a többiek számára is. Tehát, hogy sokszor én tudom, hogy másképp vagyok bekötve, tehát, hogy máshonnan közelítek dolgokhoz, vagy mondok valamit, hogy szerintem hogy lenne jó, aztán mondjuk felvilágosítanak, hogy az úgy mégse jó, de szerintem ez a lényeg, hogy én megpróbálom mindig azt a belső gyermeket felébreszteni magamba, aki kíváncsi és próbál rácsodálkozni a világra, meg a többiekre, mert valahol ezért érdemes ezt csinálni, hogy amikor létrehozunk valamit, kibontunk egymásból dolgokat, örömmel úgy, hogy egymást segítjük, emeljük, akkor olyan csodák születnek, megszületik a csoda ott velem szembe, akár ha mondjuk ketten vagyunk egy jelenetben, vagy hárman, négyen, vagy ha én csak nézem a többieket, hogy próbálnak. Én borzasztóan tudok örülni annak, hogy valaki valamit úgy fogalmaz meg, hogy azt mondom, hogy de jó, jaj, de cuki vagy, nem tudom.
És miért vagy önkéntes tűzoltó?
Hát már érdekelt.
De mi?
És letettem a vizsgát, ami...
De mi érdekelt benne?
Hát igazából ezt így az unokám hozta, hogy így fönt voltam a fán, ott nálunk egy ilyen vastag ágakat fűrészeltem le a fűzfáról elég magasan, és akkor úgy mondom, hát ilyen vastag ágakat igazából csak tűzoltónak lenne szabad vágni, nem menjek el én tűzoltónak, és akkor volt egy ilyen lehetőség, meg ott van a Budaligeten a helyi önkéntes csapat, akik nagyon nagyon jó fejek, és én tök sokat tudok tőlük tanulni, és akkor megcsináltam most hát egy ilyen alapfokú tűzoltó tanfolyamot, ami szintén nagyon nagy élmény volt, meg én ezt így folyamatosan nézegetem az anyagot, meg más ilyen nagyobb anyagot is, meg közben ért. Tehát pont annyi kémia és fizika van benne, és pont úgy, ahogy engem érdekel, meg olyan dolgok, amit azért nem árt, ha
tud az ember. De hogy lehet téged riasztani is.
Hát én benn vagyok a központi nyilvántartásban, persze. De hát még most nem akarok nagyképűsködni, tehát nem oltottam még úgy tüzet, de...
De balesetnél állítólag balesetnél voltál, nem?
Hát... Igen, de tehát most nem, én nem vagyok aktív tűzoltó, tehát most, de hát úgy vagyok, hogy fel vagyok készülve, és hogyha kell, akkor tudok menni. De hát nagyon sok mindent meg kell tanulni, mert még amit a hivatásos tűzoltó tanfolyam után, ami egy fél év, de ugye csak 55 éves korig lehet valaki tűzoltó, én meg már 62 vagyok, arra is azt szokták mondani, ugye hát kollégák, most már mondhatom azt, hogy na jó van, te elvégezted a fél évet, akkor söprögetni jöhetsz, tehát. De hát nagyon sok mindent meg kell tanulni, és igazából én nagyon-nagyon becsülöm tehát a hivatásosokat is, meg mindenkit, mert ez gyakorlatilag egy olyan mentalitás és lelkiállapot, hogy tehát egy ilyen különleges rendeltetésű egység, hogy ott vannak ügyeletben, és bármikor bármi lehet. Tehát nem tudják, hogy mire kell, lehet, hogy 2 perc múlva kimenni, és 2 perc alatt össze kell kapni magát mindenkinek, és 2 perc múlva el kell, hogy hagyja a gépjármű hátsó tengelye a tűzoltóságot.
De akkor most először azért jön a polgármester.
Igen.
Mit mászkálsz mesztelenül? Ben? Még van próbaidő, nem jócskán?
Hát a felénél vagyunk, éppen holnap készülünk egy első összpróbára, amit hát akkor derül ki az igazság pillanata egy ilyen folyamatban, mert akkor látjuk, hogy mennyi hülyeséget hordtunk össze idáig, illetve mi az, ami működik is az elképzeléshez képest.
Na, hát akkor kívánom, hogy minden működjön az elképzeléshez.
Ezt szeretnénk mi is.
És várjuk szeretettel a nézőket.
Megyek, már beírtam a naptárba, tudom, december 13-a, mit maszkálsz, mesztelenül, Pince Színház, köszönöm, hogy jöttetek.
Köszönjük mi is.
Csizmadia Tibor és Cserna Antal voltak a vendégek, és akkor adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal, én változatlanul Bóta Gábor. Először két jubileum, az egyik, hogy 95 éves lenne Görgei Gábor, a másik, hogy 20 éve halt meg Bubik István. Hát ugye a Görgei Gábor 99 évig akart élni. Ezt nekem többször elmondta, hogy hát ugye rokona volt Görgei Artúrnak, és hogy ő majdnem 99 évig élt, és ő mondta, hogy hát ő nem akar akkor 100-ig, ő pont annyit akar, mint Görgei Artúr. Ugye hát Artúr is volt neki az eredeti neve is, csak hát ugye megváltoztatta a történelmi név miatt, de hát azért valójában aki ismerte, az mindenki Artúrnak hívta őt, és hát mindent csinált, tehát hogy prózát írt, verset írt, dramaturg volt, drámát írt. Nekem a művei közül egyébként a legfontosabb, hát a Komámasszony, hol a Stukker, ami egyébként a legelső, és hát a legsikeresebb darabja volt. Amikor vele erről beszéltem, azóta már nyilván változott a helyzet, hát 100 produkció született belőle, és hát egészen különböző helyeken, tehát hogy tulajdonképpen Bangladesbe, ugyanúgy, mint Amerikában, vagy éppen Bukarestben, vagy Németországban. És hát a pozsonyi Asztorka Színházban, ahol nem tudom, hogy megye még, de pár éve még már több mint 20 esztendeje ment a darab, ott megfogadták a színészek, hogy hát egészen addig játsszák, amíg az egyikük meg nem hal. Egyébként ez a produkció járt Pesten is, a Pesti Színházban volt vendégjátékon, és azt mondta annak idején Görgei, hogy hát ő íróként nagyon örül, hogy ez a darab még mindig aktuális, de mint állampolgár, hát egyáltalán nem örül a dolognak, ugyanis ez arról szól, hogy hát aki hatalomhoz jut, az megőrül. Tehát, hogy az elkapja a hatalom mámor, és aztán annyi ideig fogadkozott, hogy na majd, ha netán ő hatalomra kerül, akkor ő milyen rendesen fogja ezt csinálni, és abban a pillanatban innen a cím, hogy Komámasszony, hol a Stukker, ha ez a Stukker a kezébe kerül, ami a hatalmat jelképezi, hát akkor annyi, akkor ő is egészen minősíthetetlen dolgokat csinál. Ugye a darabban tulajdonképpen van 5 alap, tehát 5 társadalmi alaptípus, és akkor valahogy ez a Stukker egy ideig ott van valakinél, és aztán egyszer csak adódik egy szituáció, hogy megkaparintja más valaki, és akkor hát ő csinálja a disznosságoknak a tömkelegét. Ugye a Görgei nagyon egy ilyen igazi polgár volt, tehát egy ilyen úriember kinézetű valaki, aki lehetett volna egy nagyon konzervatív, nagyon jobboldali figura, hát hiszen kitelepítették őt a családjával együtt, és hát ezzel együtt ugye német-angol szakra járt az ELTÉ-re, onnan is elzavarták, és ugye azt mondta annó, hogy neki ez a kitelepítés volt tulajdonképpen az egyeteme. És hogy az egyetem nem volt olyan, mint ahogy sokan képzelnénk, hogy akkor mondjuk ők abban a közegben mondjuk velük a parasztok, vagy akik ott voltak a körülöttük, azok őket lenézték, sőt, hát ha kenyeret sütöttek, adtak belőle, ha disznót vágtak szintén, adtak a dologból. Tehát, hogy nem következett be igazán az, ami a kitelepítésnek a célja volt, hogy ezeket az embereket totálisan kiközösítsék, és lenézzék őket. Sőt, tulajdonképpen hát ő sok tekintetben Rózsadombi úri gyerekből, ő itt nőtt föl, és itt tanult meg nagyon sokféle emberrel szót érteni. Iván Ildikó volt a felesége, opera énekesnő, aki egyébként kapott ugye egy gyémánt László által alapított díjat, illetve Kárpáti Tamás is benne volt az alapításban, aki azoknak szól ez az úgynevezett Krisztina díj, gyémánt meghalt felesége volt Krisztina, akik tulajdonképpen múzsák tudtak lenni, tehát nagyon jelentősen ott álltak egy alkotó mögött. Ezt tavaly éppen Iván Ildikó kapta, és most a 95 éves jubileumra ő maga is alapított egy Görgei díjat, és hát ettől kezdve azt évente megkapja valaki, aki arra méltó. Csinált Görgei mindent, még miniszter is volt, egy tulajdonképpen nem sokkal tovább, mint egy évig, de azt gondolom, hogy ő megmaradt egy értelmiségének, megmaradt egy polgárnak, és ezen belül tulajdonképpen megmaradt úriembernek. Hát ennyit róla. Bubik István ugye egy nagyon jól indult pálya, tehát hogy tulajdonképpen őrület, hogy rögtön a nem, tehát ez az ős tehetség. Tehát aki rögtön a Nemzetibe került, és rögtön minden nagy, hú, de főszerepet, hősszerepet megkapott, Tartuff ugyanúgy, mint második Richard, vagy akár Bánkbán, vagy ugye hát István a királyban István, de nem ült ebbe bele, hogy hú, de jó, és akkor ettől kezdve az övé a dicsőség, hanem ő örökké kételkedett magában, örökké tanulni akart. Ugye volt is, amikor egyszer fogta magát, és kiment egy évre Londonba, és ott beállt rakodó munkásnak, mert hogy azt érezte, hogy neki valahogy végig kell gondolni az addigi életét, és hát egyszerűen kiszállt, hogy úgy, ha úgy tetszik, a mókuskerékből, vagy amikor hát a Művész Színházba Taub János rendezte, akkor én éppen csináltam vele interjút, akkor ő azt mondta, hogy hát a Taub neki egy másik iskola. Nagyon más, mint amit tulajdonképpen ő eddig csinált, egy ilyen sült, realista játékmód. Most viszont hát az a helyzet, hogy hát ez egy, a Rozseknek épp a szerelem a Krimben című darabját próbálták a Művészszínházban, a meglehetősen rövid életű Művészszínházban, és hát azt mondta, hogy egyszerűen ő neki ezt tanulnia kell, ezt az abszurdot, meg tanulnia kell, hogy van egy ennyire határozott rendező, mert ők egy kicsit idáig ez be a realizmusba belefért, hogy egy kicsit beleimprovizáltak, egy kicsit lötyögősebben játszottak, de itt nem lehet, mert itt van egy nagyon határozott rendező, ugye azt mondták róla, hogy hozza előre a kabátot, mert otthon kiagyalja, és nem nagyon enged a 48-ból, tehát amit ő akar, azt valahogy tűzön, vizen keresztül viszi. És és megcsinálta, nem lett egy egyértelműen jó előadás, meg itt egyébként, hát lehet, hogy ez is pedagógia volt, hogy hát nem egy nagy hősfigura volt, hanem tulajdonképpen több karakter szerepet is kellett játszani, és hát akkor is mondta, hogy hát ő neki furcsa az, hogy nem végigviszi itt akár a három felvonást, de meg kellett fogalmaznia, vagy az Új Színházban például Kis Csaba jágot osztott rá, holott mindenki azt gondolta volna, hogy ő lenne az Otello, tehát egy kicsit ilyen ellenszereposztás, és érdekes volt, hogy ő ezt tulajdonképpen hogy csinálta meg, és hát ugye 46 éves volt, amikor hát sajnos meghalt egy balesetben. Szolnokon volt egy premiéren, és bulisztak, és hát nem aludt ott se hotelba, se színészházba, hanem reggel neki indult, anélkül, hogy lefeküdt volna, és hát bizony volt alkohol is a vérében, és hát átment az út túloldalára, és ott ütközött, és bizony a biztonsági övesen volt bekapcsolva, így aztán hát sajnos meghalt. Tényleg 46 éves volt, és azt gondolom, hogy még mindig érdemes emlékezni rá, mert hát egy nagyon nagy tehetség élete szakadt félbe. No, Turandot, Operaház, az az érdekes, ilyet nem szoktak csinálni. Ugye sokan tudják, hogy a Turandot Puccini utolsó operája, és már nem tudta befejezni. Illetve olyan koncepció is van, hogy lehet, hogy nem véletlenül nem fejezte be, mert ő se találta igazán a megoldást, ugye gégerákja volt, és hát ez valóságban is gátolhatta, de tulajdonképpen ott van a darabnak a vége, hogy Louis, aki a kalafnak, ugye, aki Turandotban halálosan szerelmes, a számügyzött édesapjának a tulajdonképpen rabszolgája, de nem rabszolga sorsban, hanem igazi társként van kezelve, és nagyon szerelmes gyerekkora óta a kalafba. Hát ugye leszúrja magát, azért szúrja le magát, mert hogy ki akarják belőle szedni Kalafnak a nevét, aki azt ígéri Turandotnak, hogyha az ő nevét megtudja Pirkadaktig, akkor ő megy a bárd alá. Nem neki kéne oda menni, mert ugye hát ez a Turandot föltett három kérdés mindenféle hercegeknek azzal, hogyha nem sikerül megoldaniuk a rejtvényt, akkor jól lenyakasztatja őket, és ezt meg is tette. És miután a kalaf megfejti a három rejtvényt, azután közli a császár apjával, hogy jaj, mégse adja hozzá, mert ugye az volt az ígéret, hogy hát aztán hozzámegy ahhoz, aki megfejti, hogy jaj, bocsika, akkor ezt mégsem, mert ő nem akar oda menni, mert hogy gyűlöli a férfiakat, mert egyszer az egyik ősén történt valami gyalázat, és akkor ő egyáltalán is akar soha senki ezt hozzá menni, de közben ez a kalaf meg úgy látszik jó néhányan, hát baromira szerelmesek bele, mert hogy amúgy szép. Szép a nő, de hát egy ilyen rideg jégcsap. Na most ez tulajdonképpen teljesen elképesztő, és én soha nem értettem, hogy ez a nő, aki tulajdonképpen, hát valljuk be, egy diktátor. Sőt, amikor meg kell tudni a kalafnak a nevét, akkor kiadja a teljes birodalomba, hogy senki nem feküdhet le, mindenki azon munkálkodjon, hogy ha törik, ha szakad, legyen meg ez a nép, különben mindenki meghal. Tehát tömeggyilkosságot helyez kilátásba, és akkor ezt, tehát, hogy hogy semmilyen büntetés nincs ezért, hanem majd az kalafé lesz, és akkor kalapkabát és happy end. Na most, ugye az ősbemutatót a Milánói Szkálában 1926-ban ugye úgy játszották, hogy ott vége volt. Tehát, hogy ott vége volt az előadásnak, és az nagyon rendben is van, hogy leszúrja magát ez a szegény Liu, és ott vége, ahogy Puccini egy másik operájában, ugye a Pillangó kisasszonyban leszúrja magát Csocsoszán, és ott vége, mert hogy ez egy tragédia. Tehát nem a happy endet már ez a bizonyos Franco Alfano, aki befejezte Puccini operáját a jegyzetei alapján, ez írta hozzá, tehát hogy fölmagasztosul ez a két ember, Turandot büntetése ugye abszolút elmarad, és hát a szerelem aztán mindenen győzedelmeskedett. És akkor az operáz most azt csinálta meg, hogy nem ez van, illetve ez is van, és van egy másfajta befejezés, mert hogy ez egyébként sokaknak nem tetszett, és egy Luciano Berio pedig 2002-ben írt egy másfajta befejezést, ami egyébként olyan nagyon nem tér el az előzőtől, tehát majdnem, hogy egyik kutya, másik egy, azt kell, hogy mondjam. De most kétféle szereposztásban két befejezéssel is bemutatta az Operaház, Barta Dóra rendezésében, ugye, aki eredetően táncos koreográfus, most is a koreográfiát is ő csinálta, és kortárs táncosokkal egy ilyen izgalmas testnyelvet is behozott a produkcióba, és Halász Péter vezényel, ami nagyon fontos, mert ugye most ő az első vendégkarmester, ő valaha az Operaháznál volt szerzőzésben, tehát elment sajnos, és hát egészen kiváló, tehát ő nagyon érte, az Wagnert is nagyon tud vezényelni, hogy ilyen nagy zenekar, és akkor ott minden cseng, bong, harsong, ugye most is nagyon nagy a zenekar, tehát még a fúvósok még az egyik páholyba is kilógnak, és összességében született egy nagyon erőteljes előadás. Sümegi Eszter először Turandot, László Bordizsár Kalaf, Liu pedig Krista Kinga, aki hát valami hihetetlen mély fájdalmassággal énekel, ping-pong-pong, ugye ez a három miniszter, Erdős Attila, Szappanos Tibor, Pál Botond, őket általában ilyen komikusra veszik, de itt éreztem én először olyan igazán, hogy ők tulajdonképpen nem értenek egyet a rendszerrel, csak úgy gondolják, hogy nem lehet mit tenni, meg kell hunyászkodni. Frit Péter Timur, ugye Liu-nak az édesapja, Gulyás Dénes a császár, aki hát ugye tulajdonképpen ráhagy erre a Turandotra mindent, mossa kezeit azzal, hogyha a teskü köti, nem tud mit tenni, de hát attól ez még az ő rendszere. Szóval ez egy erőteljes előadás, ugye a Kovalik Balázsnak volt egy nagyon izmos Turandot rendezése az Erkelben, ami ment vagy 130-szor, és akkor is meg lehetett vele tölteni a színházat, amikor ez már nem nagyon volt, vagy ritkán lehetséges. Ez most megint egy erőteljes variáció, Tihanyi Ildi az ütős látvány. Na, gyorsan John Malkovich, ami Magyar Zeneházában, ugye hát az igazi elképesztő hát ilyen világsztára jó értelmében, akit filmen is gyakran láthattunk, de hát ő inkább színházi színésznek mondja magát, és többször járt ő már Magyarországon. Volt például a Vígben a Pokoli Vígjátékkal, ami egy ilyen hát egy 11 nőt megölő sorozatgyilkosról szólt, és hát úgy látszik, hogy ezek a gyilkosságok valahogy vonzzák, meg a zene is nagyon vonzhatja, mert már ott is voltak zenészek is a színpadon, miközben hát ő megjelenítette ezt a ezt a gyilkost. Tulajdonképpen most is arról van szó, hogy egy gyilkost játszik a tetejébe egy ilyen szélső jobboldali ember, illetve a játszik talán túlzás, ezért is volt nekem ez most kicsit csalódás a Pokoli Vígjáték Vígszínházi produkciójához képest, meg egyébként 2 éve volt az Erker Színházban is, ott egy ilyen mindenkit fikázó zenekritikust adott, és szintén zenekar. Arra. Egyébként most Roberto Bolano, ugye chilei neves szerző, Vadnyomozók címmel a Radnóti egyébként játszotta is az egyik művét, és nem igazán játszik. Tehát most az van, hogy van egy nagyon erőteljes trió, és ő tulajdonképpen felolvassa ezt a történetet, amihez ő hozzátesz időnként, mert hát van egy nagyon markáns arca, meg mimikája, de bár gyakran itt ilyen szemtelenül csinálta, amit csinált, és akkor közben megszólalnak mindenféle darab részletek. Kicsit nekem statikus volt, tehát én most nem ájultam el John Malkovich-tól, pedig hát általában elszoktam. És akkor gyorsan még, hogy a Madách Színházban volt egy 20 éves örömkoncert, ami hát azt jelentette, hogy tulajdonképpen azt ünnepelték, hogy ettől kezdve zenés színház a Madách, és hát csináltak egy nagyszabású gálát, természetesen Szirtes Tamás rendezésében, aki hát meghatározó embere a színháznak, és ugye hát arról beszélt, hogy ki is állt a színpadra, többször ment ez a gála, de ki is állt a színpadra, és elmondta, hogy ugye amikor ők 83-ban bemutatták a macskákat, akkor érdezték, hogy valami nagyon fontos történt, és eszelős a siker, de nem gondolták, hogy ez az egész színházra meg fogja határozni, és tulajdonképpen az Operaház fantomja volt az a pont, ahol már érezhető volt, hogy na hát itten zenés színház lesz ebből. Ugye 2004-ben lett igazgató, tehát így jött ki a 20 év, és mindig egy ilyen típusú színházra vágyott, és tényleg volt egy nagyszabású gála, ahol talán ugye 25 darabot mutattak be az elmúlt időszakban, abból azt hiszem talán 18-ból voltak részletek, Zádori László meg Kocsák Tibor vezényeltek, és hát rengetegen voltak a színpadon, maga a zenekar is a színpadon helyezkedett el. Volt olyan szerep, amit ugye akár hárman is énekeltek együtt, vagy kicsit váltakozgatva, hogy az jubileumi előadásokon szokott lenni. Tehát itt Mahó Andreától Sasvári Sándorig, Posta Viktortól kezdve Szemenyei Jánosig, Anna Karerinától a Méri Poppinszig, a Nyomorultakig, tehát mindenből elhangzottak részletek. Impozáns mustra volt ez, hogy így mondjam. Hát ennyi fért a mai művészbejáróba. Az első részben Csizmadia Tibor és Cserna Antal voltak a vendégek, akik a Mit mászkálsz mesztelenülről beszéltek, amit a Pince Színházban mutatnak be december 13-án, és aztán magukról meséltek. A második részben pedig ez volt a kritikai rovatom. Én Bóta Gábor voltam, és a hangpultnál ezúttal is Túri Lajos Lui ült a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.